Hát boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Mielőtt kezdjünk, forduljunk az Úrhoz, imádkozunk, kérjünk az ő segítségét, az ő áldását a mi mai napon. Imádkozunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy téged tudunk ünnepelni ezen a mai napon. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk a te születésnapod itt karácsonykor, hogy te eljöttél a világra. Eljöttél erre a sötét, elveszett világra. És éltél köztünk, kihirdetted az örök élet üzenetét, és feláldoztad magadat, a te életedet értünk. És kérünk, hogy engedj, hogy ezen a mai napon is közelebb kerüljünk te hozzád. Nagyon kérünk, hogy engedj, hogy megértsünk a te Bibliádat, és hogy az mit jelent számunkra személyesen, és mit jelent a társadalomra nézve. Nagyon kérünk a te segítségét ezen a mai napon. Nagyon jól tudunk, hogy hiába való ez az egész nap, ha nem vagy itt a középpontban. Kérünk, áld meg az előadást, engedj, hogy megértsük ezek a fontos gondolatok. És kérünk, hogy legyél a kis csoportokkal, a kis csoport vezetőkkel, engedj, hogy jól legyen a beszélgetés, hogy igazán tudunk egymást bíztani, erősíteni a mi hitünkben. És kérünk, hogy védj minket mindenféle gonoszságtól, hozd el mindenkit, akit te szeretnél látni ezen a mai napon. Krisztus nevében ezt kérünk. Amen. Amen. Na akkor, kezdjünk el. Tehát, ahogy Péter mondta, 2008 ünnepelték a Bibliát, hogy ez volt a Biblia év. Tudom, hogy Magyarországon ünnepelték. Valaki tudja, hogy ez egy nemzetközi szervezés volt, vagy csak Magyarországon ünnepelték? Csak Magyarországon? És a reneszánsz év az is csak Magyarországon? Mert ugye ez 2008 reneszánsz év volt és Biblia év, ugye? Nem baj, hogy így volt, a reformáció is így volt. A reformáció és a reneszánsz együtt történt, de nem baj. Kettő egymás mellett lehet ünnepelni. Mind a két dolog elfér. Tehát, tudnánk könnyen beszélni a Bibliáról, mint az alap a saját életünknek. De nem szeretnék arról beszélni túl sokat. Inkább beszélünk a Bibliáról, mint a társadalom. Az egész társadalomnak az alapja. Tehát beszélni a Bibliáról, mint az egyháznak a fundamentum, az elég könnyű, de mit jelent beszélni a Bibliáról, mint a társadalomnak az alapja? Azt szeretnék mondani, hogy ha a Bibliának nincs aktív szerep a társadalomban, akkor az a kultúra készen van szétesni. Az a kultúra összomlik. Valaki látta a filmet, a Mel Gibson utolsó filmje, az Apokalipto. Valaki látta ezt a filmet? Majdnem hoztam be ezt a filmet a mai napra, de annyira durva, és hogy nem jó film, de nagyon fontos az üzenet. Feldolgozza, ha jól tudom, az aszteka indiának a összomlás. És a film úgy kezdik, hogy van egy mondata, hogy egy erős társadalom csak akkor támadható kívülről, ha először belülről szétesik. De ha erős egy társadalom belülről, akkor nem támadható kívülről. És ez a mondani való a Mel Gibsonnak, hogy az aszteka kultúra társadalom azért szétesett, nem mert az keresztények Európában legyőzte őket, azért, mert először elkölcsileg összomlott. És ez a film feldolgozza az aszteka indiának a pogányságát. És szörnyű volt látni, amit ott csinálták. Ugye van az a nagy ilyen piramisféle épületek nekik, és szétvágták az áldozatnak a fejüket, és csak leestek ezek a nagyon meredek lépcsőken. És az emberek rajongottak érte. Tehát Mel Gibson bevezette, hogy hogy néz ki egy társadalom a kereszténység nélkül. De nem kell, ugye, nem kell az aszték kultúrára nézni, ha csak nézzünk meg az egész nyugati civilizáció, amit történik Amerikában, amit már megtörtént Középső-Európában és Nyugat-Európában. A nyugat civilizáció kezd szétesni. Miért? Mert a Biblia nincs a közepén ennek a civilizációknak, ezek az országoknak. Mi történt? Miért van ez a helyzet Magyarországon? Miért vagyunk ilyen társadalom? És Amerikában? Miért olyan a társadalom, amilyen a társadalom Amerikában? Azért, mert felhúzták egy falat, ami szétválasztja a társadalmat. És ez a fal nagyon régóta létezik, és ez a fallal körbeveszik a Bibliát. És bezárják a Bibliát, és távol tartja a Bibliát a társadalomtól. De van egy fal, ami szétválasztja a társadalom. És erről a falról sokat fogunk beszélni mai nap. Hogy néz ki ez a fal? Tehát ez a fal az, amit nekünk, mint keresztények, le kell bontani. Hogy újra a Biblia újra lehet a társadalomnak az alapja. Tehát a mai nap szeretnék feldolgozni, hogy néz ki ez a fal. Mi ez a fal egyáltalán? Honnan jött? Miről beszélek? Ez elég elvont. Valaki látott egy fal a társadalom. Mi ez az elvont elvi fal? Ki építette föl? Miért építették? Hogy néz ki? Ez a fal sokféleképpen jelenik meg a társadalomban, és szeretnék feldolgozni és megmutatni nektek ezt négyféleképpen, és szeretnék praktikusnak lenni, hogy mindenki ezt a saját életében tudja ezt feldolgozni. Tehát erről fogunk beszélni kis csoportokban, hogy ez a fal hogyan jelenik meg a te életedben. Hányan ismeritek a Francis Schaeffer? Francis Schaeffer, ő egy író, aki több könyvet lefordították a magyar nyelvre. Ő Svájcban szolgált, nagyon sok. Tegyen fel valaki a kezét, aki írt, olvasott valamilyen könyv Francis Schaeffertől. Nagyon jó. Tehát ezek a gondolatok, amiről fogok beszélni, főleg Schaeffertől szedem. És ő olyan metafort használt, hogy a társadalomban van egy épület, ami kétszintes. Van egy földszinti szint, és van egy első emeleti szint. És ez két szint. És a társadalomban szét van választva ezen a két szinten. Most nézzük ezt meg, szeretnék feldolgozni nektek négyféleképpen, hogy ez a fal hogy jelenik meg, vagy ez a két szint hogyan jelenik meg az életünkben, jó? Tehát, az első hely, ahol megjelenik ez a fal, és szétválasztja minket, az úgy néz ki, hogy van nekünk egy otthoni élet, és van nekünk egy munkahelyi élet. Jó? És ez a két hely szét vannak választva. Az ipari forradalom óta ez a fal létezik. Aki itt volt köztünk, amikor kb. 3 hónap ezelőtt beszéltünk, hogy mi a különbség a férfi és a női szerepeket a társadalomban. Ezt a témát egész nap erről beszéltünk, hogy mennyire hatalmas ez a fal, amit szétválasztja a férfiak a nőktől. És az ipari forradalom azóta, hogy a férfiak dolgoznak a gyárban, dolgoznak a cégben, és alig vannak otthon. Rengeteget dolgoznak a házon kívül, és a házi munka maradt a feleség vállára. És ez nem mindig így volt. De azóta így van. Van egy külső élet a férfinak, a munkahely, és van egy otthoni élet. Van egy privát szféra a mi életünknek, és van egy nyilvános, vagy közszféra. Jól mondom? Úgy lehetne mondani, egy privát otthoni hely, és egy nyilvános vagy egy közszféra. És látunk ezt, az otthoni élet és a munkahely, és ott is látunk, hogy a személyes karakter, hogy az fontos, hogy milyen a karaktered mondjuk a családodban, de milyen a karaktered mondjuk a közhelyekben, az nem fontos. Az a lényege, hogy de milyen szakember vagy. Tehát régebben, ha valaki akart politikusnak lenni, mire néztek? Milyen ez az emberek a jelleme? Milyen ez ő karakter? Ő tényleg olyan ember, akiben lehet bízni? Nem hazudik? Nem egy valaki, aki két vagy három felesége van? Lehet mondani, hogy ez egy jellemes ember, aki nem hazudik, akinek fontos a feleség és a gyereke. Ma azt mondják, hogy az emberek a karakter semmi köze, hogy ő lesz egy jó politikus. Az a lényeg, hogy szakmailag legyen a toppon. És a jellemme, az a háttérben szorítják. Ez ketté választja az ember. Szakmailag és a jellemme. ott is választja az embereket, a férfiak, hogy az egy dolog, hogy valaki jár templomba vasárnap, de az ő vasárnapi élete semmi köze a héttől péntekig. Hogy éli az életét a munkahelyén? Az egy dolog, hogy jár templomba, fontos az ő hite, de semmi köze az ő szakmához, az ő munkahelyhez, az ő mindennapi élethez. És ketté választja a férfiakat és a nők, mintha szkizofrénesek kellene, hogy legyenek. Így hiszek, így gondolkozok, ez fontos nekem, ez én otthoni életemben, de igazából a két világ nem találkoznak. És ez nagyon nagy feszültséget okoz sok férfiaknak és sok nőknek. Nézzük meg ezt a második terület, ezt a második falat, ahol a fal szétválasztja a lelki világ a fizikális vagy materiális világtól. Ezek a gondolatok, hogy szét van választva a lelki világ a fizikális világtól, eredetileg ez a görög filozófiából származik, ez a Plátónnak a dualizmus. Ismerjük, aki tanult a filozófiát, ez nagyon alap gondolat, innen kezdődött az egész filozófia világ. Tehát Pláton szétválasztotta a lélek a testtől. Szétválasztotta a lelki világot a materiális világtól. A Pláton azt akarta mondani, hogy ami a lelki világban van, az az igazi szép, és az az igazi jó, az az ideális. Ami a földön van, ami a földhöz tartozik, ez a világ, ez egy örökkévaló anyagból van. És ez az örökkévaló anyagi világ, ez gonosz. És ez sötét. És ezek a dolgok, ami az inneni, itteni világra foglalkozik, az a fizikális munka, az egy másodrangú jóság. Mert az igazi jó, az a gondolkodás. De a fizikális munkát az ilyen rabszolgamunka. Tehát az értelmi gondolkodási világ az a szép, és az az jó, és az az ideális. És ez a görög filozófia nagyon rányomta a bélyeget a kereszténységre. Mert a középkor teljesen folytotta ezek a gondolatok. Mi történt a középkorban? Ilyen kolostorok alakultak ki, ugye? És a keresztények elvonultak a kolostorban. És az emberek úgy kezdtek tekinteni a szerzetesekre, hogy ők az igazi, ideális, lelki emberek. És az ő kereszténység, ez egy magasabb rangú kereszténység, mint egy laikus embernek a kereszténysége. Tehát a kolostorok, szerzetesek foglalkoztak a mennyei dolgokkal, a lelki világgal. Ők tudták elvonulni, meditálni, imádkozni és szolgálni. Mintha, és ők nem volt szabad élni házasságban. És az egész, mintha az ő rend, mint egy előkép a mennyre, ahol nem leszünk házasságban, nem fogunk élni házasságban. És ahol csak fogunk állandóan meditálni és imádkozni. És az emberek valahogy ezt elfogadták a középkorban, hogy ez a féle lelki világ, ez a féle spiritualizmus, hogy ez az igazi. Mert azok az emberek, akik dolgoznak, vagy házasságban élnek, vagy van szex a házasságban, az ilyen koszos. Ami foglalkozik a testtel, az nem egy szent valami. Tehát a középkor ezt tanították, de a protestáns keresztények, mi is átvettünk sok mindent tőlük. Főleg a fundamentalista és a pietizmusnak a vonalak. Ismeritek az ámis nép. Az is, ők is teljesen elvonultak a világból. Kolosszai 3-ra hivatkoznak sokszor, hogy az odafennvalókkal törekedjetek. Mintha az igazi keresztény, az igazi lelki, a komoly hívő, az, aki foglalkozik a mennyei dolgokkal, és nem foglalkozik a világi dolgokkal, mert azok a dolgok az a gonosz területen vannak. Tehát ilyen keresztények egy szubkultúrát építették fel maguknak, saját szokások, saját nyelvezetet, saját hagyományok. És úgy definálták az igazi keresztény. Az igazi keresztény az, aki nem hallgatja a világi zenét. Az egy komoly hívő. Vagy az a komoly hívő, aki ilyen ruhát hordoz, hogy nem hordja az a ruhát, amit a világ hord. Vagy nem úgy beszél, mint a világi emberek beszélnek. Vagy nem néznek filmek. Kicsit elárulj, hogy én nem vagyok fundamentalista, se pietista. Tehát ez a keresztény mentalitás hasonlított nagyon sok minden a kolostori életre. Gondolkoznak a lelkész pozícióra, mint hogy az egy szent pozíció, és az elhivatása sokkal szentebb, mint egy laikus embernek az élete. Menjünk tovább. Ez volt a második hely, ahol látjuk, hogy ez a fal szétválasztja. Szétválasztott a lelki, a fizikális világtól. Az első mi volt? A privát és a társadalmi élet, vagy a kinti élet. A harmadik terület, ahol megjelenik ez a fal, és szétválasztja az embereknek a vélemények és az értékek, mi az én véleményem, ez az én, amit én értékelem, és az szétválasztja a tényektől. Tehát van a világ, az alsó szint, ami a tényekre vonatkozik. De az első emlet, az a vélemények és értékek vannak ott. Jó? Ugyanúgy lehetne ezt kifejezni, hogy az alsó szinten van a tudás, és az első emeleten van a igazság, vagy kisbetű igazság. Tehát az alap szinten van a tudás, a tények, ahol tudósok, kutatások végeztek, és ezek a tények, amit ezek az emberek felfedeztek, ez mindenkire vonatkozik. Tehát a tudás és a tények az sokkal súlyosabb, mint az igazság, ami csak egy kisbetű igazság. És ezek a dolgok, amit a kutatók felfedezték, úgy nevezik, hogy ez objektív igazság. Tehát van az objektív világ, ami tényekkel rendelkezik, de az első emeleten vannak a szubjektív dolgok. Mik ezek a szubjektív dolgok? A hit. A hit, az föltették az első emeletre, és mi az, ami a földszinten maradt? Mi az, amit a kutatás, a tények, hogyan fedezik fel az objektív tényeket? A racionális gondolkodással. És ezek a tudósok bíznak a racionális gondolkodásban, hogy a racionális gondolkodás vezet minket az igazsághoz, a nagybetű igazsághoz. És az alap a társadalomnak, hogy tudunk azt mondani, hogy bebizonyítható ezek a tények, amit az emberek kutattak. És ezek a tények, a racionális gondolkodás, ez nem elfogult, semleges a kutatók. Ez eléggé elvont. Velem vagytok? Próbálom ezt feldolgozni. Tudjátok, hogy a mindennapi életben nem beszélünk ezek a dolgokról, de ezek a dolgok itt vannak a levegőben. És ha megértjük, akkor mindenhol fogunk látni ezt. Ez mindenhol jelen van az életünkben. Tehát a tudósok beszélnek az ő objektív tényekről, a racionális gondolkodásról, és azt gondolják, hogy ez bebizonyítható. De minden, ami az első emeleten van, az mind irracionális. Van nekünk egy szekuláris világ, és van nekünk egy vallásos világ. A vallásos világ az csak visszatart minket, mert az csak a babonás, de a szekuláris, racionális gondolkodó világ az előre halad, és az egy értelmes világ. Tehát minden, ami Istenre vonatkozik, nem szabad bevinni a társadalomban. Nem lehet bevinni a politikai világban, amire Isten vonatkozik, nem szabad bevinni az iskolai intézményekben, vagy a médiában, vagy a gazdasági területekben. Tehát a politikusok nagyon ügyesek. Ugye Magyarország és egész Európa már 50 évig mondják, hogy szekuláris. Mit jelent szekuláris? Mit jelent egy szekuláris társadalom? Azt jelenti, hogy istentelen. Szekuláris maga az a szó az, hogy Istennel nem foglalkozunk. És a politikusok nagyon ügyesek. Sose beszélnek a vallásosság ellen. Miért nem kell? Abszolút nem kell beszélni a vallásosság ellen. Azt mondják, hogy mi tiszteljünk a vallásosság. És amit csinálnak, hogy kialakítanak egy privát szférának, a vallásosságnak. És azt mondják, hogy valaki akarja gyakorolni az ő vallásosságot, semmi baj. Csak ne vond a társadalomban. Ne hozd a de hitetet a politikai világban, az intézményekben, a médiában. Mert a vallásosságnak saját kis szférá van. És ott lehet irracionálisan imádni a de Istenedet, ha akarsz. Értitek? Nem kell beszélni ellene, csak ki kell hagyni egy kis helyet neki. És mindenki ezzel meg van elégedve. És mi történik? A keresztények, mi keresztények abszolút semmi hatásunk van a társadalomban. Semmi. Hány százalék a magyar ember járt templomba 44 éves alatt? 7. 7 százalék. 2 generáció hiányzik templomban. 2 generáció. Nekünk egy semmi hatásunk van a társadalomban. És a társadalom, ez így neki nagyon-nagyon jó. Mert tudnak tevénkedni, csinálni, amit akarnak az ő racionális gondolkodó társadalomban, és mindenki, aki még szeretne foglalkozni babonás dolgokkal, ők is csinálhatnak, amit ők akarnak. Csak ez a két világ ne találkozzon. Ez a két világ legyen külön-külön egymástól. De ami történt ezzel a gondolkodással, hogy a tudomány, ami végül is a modern korról vonatkozik, a tudomány nem csak zárta ki az Istent. Ez a tudományos világ kizárt mindent, ami az ember lelkéről vonatkozik. Kizárta kapcsolatok, hogy kapcsolatok legyenek fontosok, kizártak az érzelmek, a szívünk, a szeretet, a kreativitás, a művészet, a zene, az irodalom. És ezek a dolgok, mert nem tartoznak a racionális gondolkodáshoz, a tudományvilághoz, ezek másodrangú fontosságuk lettek a társadalomban. Ez már régóta történt Amerikában. Európa még harcol ellene, és próbálnak hangsúlyt tenni az irodalmi dolgokról, a művészeti dolgokról, de nem könnyű. Nem könnyű. Tehát, amit szeretnék most csinálni, az, hogy nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a modern világot. Tehát, mik a három szférák? Az otthoni élet, és a, mondjátok, a társadalmi élet. Mi a másik? A lelki világ és a materializmus, vagy a fizikális világ. Okay? És mi a harmadik? Az irracionális lelki világ és a racionális gondolkodó tudományvilág. Vagy a modern kor létrejött. Na most, amit szeretnék csinálni, hogy nézzünk meg közelebbre ezt a modern világot, nem akarok beszélni a modern világról, szeretnénk megnézni, hogy milyen reakciót váltott ki. Mi az, amit látunk most ebben a világban? A világ hogyan reagált a modern kor ellen? Tehát a modern kor egy reál világ volt. A tudomány kezdett felfedezni a fizikát, ugye? A világ törvényszerűen működik. És mondhatjuk, hogy Isaac Newton-nal kezdődött, amikor a Newton olyan sok felfedezéseket felfedezte, a gravitációtól kezdve, és beindult egy olyan kor, ahol tudták, hogy a világnak törvények vannak. Egy rendszer van ennek a világnak. És a matematikával meg lehet érteni és magyarázni. Ugye? A Kepler és a bolygók. Fantasztikus volt, amit Johannes Kepler felfedezett a bolygókról nézve. És ez mind matematikailag tudta levezetni. Tehát, hihetetlen precizitás és rend van ebben a világban. Hogy mondják? Univerzumban? Vagy világegyetem? Hihetetlen precizitás van és rend van. Semmi nem véletlenül történik. És úgy kezdtek beszélni a világról, hogy úgy működik, mint egy óra. Fantasztikusan, tökéletesen, precízen működik, mint egy gép. Tehát a tudománynak az alapja az, hogy minden, ami történik, Minden, ami történik, oka van. És a tudósok azzal foglalkoznak, valami történik, meg lehet azt érteni, csak vissza kell vezetni és megtalálni az oka. Mert semmi nem történik, csak véletlenül. Mindenek van egy oka. Tehát, ha én itt, nekem van egy csésze bögre, és ez leesik, az szét fog törni. Az az oka, hogy azért tört szét, mert leesett. Mindenek van egy oka ebben a csodálatos világon. Tehát, a racionális gondolkodással, a tudománnyal minden megmagyarázható. És ami történt a tudások, a tudósoknak, hogy rájöttek, hogy neki nincsen szükség a hitre, hogy hit által magyarázzák a dolgokat. És a hit és a tudomány, vagy a hit és a racionális gondolkodás szét lett választva. És szét lett választva Aquino Thomasnál. Ott legalább ott kezdődött, és az ő utód folytatta ezt a szétválasztást. És ami történt, hogy az emberek, akik foglalkoznak a világi dolgokkal, azt gondolták, hogy a racionális gondolkodás az elég, hogy vezessen minket a valósághoz, hogy megértsük a valóságot. És a hit, ha valaki akarja tudni a lelki dolgokról, akkor használjon a hitét. És az egész tudományvilág ott hagyta a hitét, mert azt gondolták, a hit az úgyis csak az irracionális világról foglalkozik, vagy a babonás. Tehát nem kell. És úgy kezdtek tekinteni a világról, mint egy zárt rendszer. Ha van Isten, vagy nincs Isten, nem érdekel, az a lényege, hogy ez egy zárt rendszer, és Isten nem avatkozik bele. Nincsenek csodák. Ez volt az egyik alap, és ma is az egyik alap a liberális teológiának. Azért elvetik nagyon sok részt a Bibliának. Mert zárt rendszerben élünk, ez egy zárt világ, Isten nem avatkozhatik bele. És azért nincsenek csodák. Tehát aki először elindult ezen a pályán, a tudomány világon, először ezek keresztények voltak. Isaac Newton, mindegyik volt valamilyen féle hit Istenben. Nagyon sokan Kepler, Galileo keresztények voltak. De ahogyan folytatott a modern kor, mert a tudományi felfedezések rájöttek, hogy nekik nincsen szükség Istenre, hogy magyarázzák a világot. És akkor az 1800 évesekben valami katasztrofális történt a világban. És Darwin bemutatta az evolúció elmélet, és kezdett magyarázni, hogy hogyan működik a világ a természet szelekcióval. És ami történt, testvérek, hogy amikor először beszéltek a világról, és minden működik törvényekszerű a világban, kezdtek úgy beszélni az emberekről is. Kezdtek beszélni az emberekről, mint mi csak kicsi alkatrészek vagyunk ebben a nagy gépben. És mint egy alkatrész egy gépben, egy alkatrésznek nincsen szabad akaratja. És bejött ez a determinál világ. Azt kezdtek mondani, hogy minden, amit mi csinálunk, oka van. És azért csinálunk azok a dolgokat, azért hozunk azok a döntéseket, amit hozzunk, azért a körülmények miatt. Tehát nekem nincsen szabad akaratom, én azért úgy cselekszem, mert azok a dolgok, mint hatott rám. A társadalomban, a szüleimtől, és lehet sorolni. És a Darwin azt akarta alapozni, hogy mint az állatok, hogyan fejlődtünk, mint állatok, a túlélés, a természetes szelekció, az állatok mindent megtettünk az önzésből, mindent tettünk a saját érdekünkből, hogy tudjunk túlélni a nehézségeket. És ez volt az alapja az emberiségnek, az elkölcsnek, hogy mindent tettünk azt, amit segített a túléléshez. És ez egy jó dolog. Tehát úgy kezdtek beszélni, mintha áldozatok vagyunk. És az a szó, hogy sors, nagyon használnak azt a szót, sors Magyarországon. Ugye? Mit jelent ez a szó, hogy sors? Valaki mondja meg nekem? Én már 8 évig töröm a fejemet ezen. Mindenhol van a... Hogy nem a himnusz, de a szózatban, ugye? Itt élned, halnod kell. Hogy fél az utolsó mondat? Verje meg téged a sors. Verje meg téged. Áldjon vagy verjen a sors. Most ez a sors, ez egy személy. Igen? Nem, ugye? Nem. Ez egy gép. Mi ez? Mintha mindannyiuknak van egy sors. És valahogy a sors arra szól, hogy azok a dolgok, amik csak történnek velem. Én nem tehetek rá, ezek a dolgok, amik hatnak az én életemben. És most, ahogyan kezdenek magyarázni, beszélni az emberekről, ez az evolúció pszichológia, nagyon sokat beszélnek arról, hogy nem csak az önzés motivál minket, hogy túlélünk az életet, de a génjeink miatt olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Tehát én nem tehetek arra, hogy én milyen vagyok. Nem tehetek arra, hogy én honnan születtem, milyen génjeik hoztam magammal. És úgy, a pszichológia úgy mutatja be az embert, mint egy áldozat, akinek nincsen szabad akaratja. Mert az egész világ egy nagy gép, és mi csak egy alkatrész vagyunk ennek a nagy gépnek. Tehát, ami történt az 1800 évesekben, mert a tudományos, racionális gondolkodó világ annyira felhatalmasodott, hogy elveszítettünk az emberek, mi emberek a méltóságunkat. Mit jelent az? Hát, ha egy alkatrész egy gépben nem működik, mit csinálnak azzal az alkatrészsel? Mi kidobjunk, kicserélünk. Nekünk nincsen szükség arra az alkatrész. Ameddig nem tud produkálni valamit, akkor értékes az alkatrész. De amikor az alkatrész megöregszik, vagy megbetegszik, akkor nincs szükség többet rá. Sőt, az evolúció elmélet hozzá tartozik, hogy a gyengék elpusztulnak, és az erősebbek előre haladnak. Tehát ha valaki gyenge vagy beteg, nem baj, hogy kihal, az jót tesz a társadalomnak. Tehát elveszítettünk a méltóságunkat. Elveszítettünk az identitásunkat. Ki vagyunk mi ebben a nagy világban, amit úgy működik, mint egy gép? Miért vagyok itt ezen a földön? Ki vagyok én? Elveszítettünk a szabadságunkat. Mert azt akarják állítani, hogy az a te sorsod. És determinált vagy. Az egész életed determinált. Elveszítettünk a célunkat. Mindegy, hogy mit csinálok ezen a földön. És az emberek kezdtek nagyon-nagyon lázadni a tudomány modern kor ellen. Az 1800 évesekben a romantikák, az írók kezdtek írni a személyes szabadságról, kezdtek írni a szeretetről, a szívről, az érzelmekről. Valakinek a kedvenc írók a romantikák? Nagyon sok filmet bemutatnak a romantika írók, mert nagyon sokan beszélnek a szabadságról, az érzelmekről. Az volt a lényege a Holt költőtársaság filmnek. Hogy a Robin Williams, mint tanár, azt akarta tanítani a gyerekeknek, hogy utasítják vissza az egész modern gondolkodását, és legyél szabad, csinálj el, amit te akarsz csinálni, mert nem vagy determinált. És a filozófusok, az Immanuel Kant-től, Nietzsche-től, mindenki, a filozófusok úgy kezdtek beszélni, hogy ti modern világ tudósok, ti csak azt gondoljátok, hogy az egész világ egy nagy rend. Az egész világ honnan jött? A káoszból, a semmiből, a nagy véletlenülből. És a nagy véletlenül plusz a káosz, plusz sok idő, és itt vagyunk. Egy nagy rendetlenség van ezen a világon, nincs rend, és a filozófusok akartak ezt egyben az egészet visszautasítani. És azt kezdtek tanítani, hogy oké, ti tudományosok, ti azt mondjátok, nagy rend van. És azt akarjátok mondani, hogy minden megy csak, mint egy sors. Okay, ezt próbálják elfogadni, de nem tudjunk így élni. És a Kantnak a híres szava, úgy kell élnünk, mintha. Mintha szabad akaratunk lenne. Mintha tudunk dönteni. És azért az egzisztencialisták tették a hangsúlyt, hogy ebben a nagy értelmetlen világban, ahol nincsen cél, nem vagyunk értékes, neked kell dönteni. És azon az alapján döntesz, és az fogja adni értelmet az életednek. Hogyan döntettél? És úgy kell élnünk az életünk, mintha lenne szabad akaratunk. Ami történt, hogy egy nagy szakadék történt a modern kor és a posztmodern kor között. A posztmodern kor még nem tört ki, nem használtak azt a szót a 60-as és a 70-es években, de akkor már itt volt. És mi történt? A fiatalok fellázadtak a nagy modern kor ellen. És amit kezdtek csinálni, az, hogy bevonulni, vagy átugrani a nagy irracionális világban. És a fiatalok azért bevonultak a kábítószer világban, mert nem találtak semmi értelmet az életnek. És azért vették be a kábítószer, hogy legalább egy másik világot felfedezzük. És az a 60-as évek, a nagy drog generáció ugrottak az irracionális világban, a fantáziában. Magyarul menekültek a modern világtól. Most azok a fiatalok a 60-as években, ők most vezetik az országot Amerikában. Az a drog kultúra generáció, ők most vezető pozíciókban vannak. Az egyetemen, mint professzorok, stb. És így elkezdődött a posztmodern világ. Egy vehemencia, egy nagyon kemény reagálás a modern kor ellen. Az emberek elfogadták, hogy az élet értelmetlen, és elfogadták az, hogy az abszolút igazság az ismerhetetlen. Tegyünk fel, hogy van abszolút igazság. Tegyünk fel, hogy van rend. Mindegy. Azt nem tudunk felfedezni, vagy megismerni. És a posztmodern világ kezdtek olyan mantrákat mondani, ugye, hogy minden vallás végül is ugyanaz. Mindegy, hogy de még vallásban hiszel, hogy de akarsz kereszténynek lenni, vagy ha akarsz az iszlám hitet követni, mindegy, hogy még vallás vagy, mert úgyis ugyanazt az Istent imádjuk. És az elkölcs is teljesen személyes lett, mert az elkölcs az első emelethez tartozik, az irracionális világhoz tartozik, a vallásos világhoz tartozik. Milyen az elkölcs a mai világban? Az elkölcs a mai világban úgy beszélnek az elkölcsről, hogy tegyünk fel, hogy én személyesen, mondjuk mint nő, nekem sose lennék egy abortusz, mert én nem jónak találom egy abortusz, vagy mint egy férfi, én sose lennék egy homoszexuális, de ha az neked jó, akkor ki vagyok én szólni a te életedben. Ugye, mert a de elkölcs az egy privát ügy. Csinálhatsz, amit akarsz. Ne ítéljünk egymást. Toleráljunk egymást. Fogadjunk el egymást. És ez, amit teljesen benne van a társadalomban. Tehát, minden szabad. Minden szabad. Legyél laza. Nem kell foglalkozni ezek a borzasztó hagyományokkal, tradíciókkal. Ne figyelj ezekre. És nem véletlenül, hogy az elmúlt években azok az egyházak, akik követnek egy Isten tisztelet rend, és egy lelkész felöltözik palásban, és minden rendszerű megy, mint a modern világban, mint 400 év ezelőtt gondolkodtak az emberek, a mai világ olyan furának tartja azok a dolgokat. Mert a mai világban azt hiszi, hogy nincs rend. És az érdemes belegondolni, hogy 2007-ben, de hol tartasz? Te melyik világszemlélethez közelebb állsz? A posztmodern világhoz, vagy a modern világhoz? Én a posztmodernhez közelebb állok. Én sokszor nem szeretem ezt a rend, hogy most kell felállni, most kell leülni, most kell ezt mondani. És az apostoli ilyen mondatok, amit csak kimondjuk, de sehol, hol van a szív? És én a rendszerető vagyok, csak sokszor lazább vagyok. Tehát erről fogunk beszélni egy kis csoportokban. Én 42 éves vagyok, én idősebb vagyok, mint a Péter, és én akkor születtem, amikor váltás volt Amerikában. Az egyik lábam benne volt a modern korban, a másik lábam úgy jöttem ki, hogy a postmodern korban születtem. Tehát mind a két világban igazán jól érzem magam, tudok a két világ közt menni. De a postmodern világban azt szeretek mondani, hogy ki mondta azt? Van egy nagy hit a Hannah Montana-tól, aki valaki hallgatja ezek a zenéket, én most hallgattam a kislányomon keresztül, de a Hannah Montana-nek az egyik nagy sláger, hogy ki mondta, who said, ki mondta azt, hogy az az igazság, ki mondta azt, hogy nem lehetek szupersztár. Tehát, hol van az igazság? Az igazság csak egy irracionális dolog, aki senki nem ismerheti föl. Most, hogy próbálom ezt egy kicsit lehozni, hogy mindenki érti, hogy miről van szó. Valaki jut az eszében filmek, amit ezt a témát, pontosan ezt a témát dolgozza fel. Valaki látott filmek az utóbbi években, aki feszegeti pontosan ezt a kérdést. Robert Zemeckis az egyik fő rendező Hollywoodban. Ő rendezte Számkivetet és Forrest Gump. És a Forrest Gump film miről szólt? Ő pontosan ezt a kérdést tette föl. Jó? Hogy megy a film? Van egy toll, amit lebeg a levegőben, és éppen beesik a Forrest Gumpnak az ölében. Szép zenével, és onnantól kezdve ő egy parkban ül, és elkezdődik a film. És a rendező azzal a metaforral azt akarta mondani, hogy az a toll hogy került oda? Egy sors vitte azt a tollt pontosan éppen a Forrest Gumpnak az ölében, vagy csak egy nagy véletlenül? Nem volt semmi mögötte, csak a szél vitte. Tehát az élet miből áll? Az életünk egy nagy sors, vagy az életünknek egy nagy véletlenül káosz. És akkor Forrest Gump kezd beszélni egy öreg nénivel, hát anya mindig azt mondta, hogy az élet mint egy bombom csoki doboz, sose tudod, hogy mit fogsz kapni. És akkor elkezdik ez a gyönyörű szép film, az egyik leghíresebb film, azt mondom, a 90-es években. És amit történik a Forrest Gump-al, ő egy nagyon különleges főszereplő volt. Mert azok a filmeket, amit mi szeretünk, ott van egy aktív főszereplő, aki dönt, aki cselekszik, aki csinálja. Forrest Gump ilyen volt? Nem. Egy teljesen passzív. Egy értelmét csökkent valaki. Minden történt vele. Ő majdnem, hogy ő amihez hozzányúlt, aranyra vált. Ugye? Ő véletlenül megtanította Elvis Presleynek, hogy kell táncolni. Ugye? Vagy amikor ment a háborúban, akkor ő az, aki megmentette másoknak az életét, és kapott egy ilyen pecsét, vagy ilyen díjat, ki volt tüntetve. És tehát minden, azt mondom, a pingpong, ő lett a pingpong bajnok, és a futball bajnok, és minden, amihez ért, ő csak szuperül csinálta. És úgy nézett ki, mint az ő élete, mintha valamit vinne előrébb. És ő csak ott van, és a sors viszi előre. De voltak mások az életében, ugye? Például Baba, a fekete barátja, a néger barátja. A Baba tudott beszélni a rákról, és alig várta, hogy hazatérjen Amerikában, hogy újra tudjon halászni a rákot. És alig várta, hogy újra sütni és főzni ezek a rákokat. De mi történt Babával a háborúban? Nem úgy jöttek ki a lépések, ahogy ő úgy gondolta, ő meghalt Vietnámban. Nem volt az az ő sorsa, hogy ő visszatérjen a szülőhez. Vagy a hadnagy. A hadnagy azt gondolta, hogy az ő sorsa ugyanaz lesz, mint az ő apukának a sorsa és az ő nagyapának a sorsa, hogy ők meghaltak a háborúban, és hazavitték őket, mint hősök. És ő azt várta, ezt a hadnagy, hogy ő elmegy Vietnámban, és feláldozza az életét, és ő is egy hős lett. Mi történt vele? Nem halt meg, elveszítette a lábát, és hazament nem mint egy hős, mint egy fél ember, és ő haragudott az ő sorsra, hogy ez miért történt velem. És a film végén ő kibékült az ő sorsában. És akkor, amikor a Forrest Gump visszatér Amerikában, mindenki követi őt, ő nagy hős. Legalább valaki tudja, hogy miről szól az az élet. Annyira fantasztikusan megy neki minden, és a Forrest Gump egy nap elkezdett futni. Ugye? És futott, ameddig szakálla nőtt ki, több heteken keresztül futott, és egyszer csak megállt. Forrest, miért futottál? Nem tudom. Miért álltál meg? Fogalmam nincs. Mit fogsz csinálni most? Nem tudom. Hazamegyek, azt hiszem. Mintha a Forrest Gump, ő is akarja mondani, hogy én sem tudom, hogy miről szól ez az élet. És végül is a film így befejeződik. Egy nagy kérdőjellel Robert Zemeckistől. Az élet miről szól? Mi az, ami igaz? Van egy sors, amit előre visz mindent? Én azt gondoltam régebben, hogy a rendező azt a kérdést feszegette, hogy van egy Isten, aki szuverén, vagy szabad akaratunk van. Nem erről szól. Ezt a filmet nem azt feszegeti, hogy van egy szuverén Isten, aki véghez viszi az ő akaratát, vagy szabad akaratunk van. Nem. Van egy modern világszemlélet, van egy sorsvilág, ahol minden megy előre, mint egy gép, és van egy kaotikus világ, ahol az embernek nincsen semmi értéke, káosz az egész, értelmetlen az élet, céltalan, igazságtalan, egy nagy semmi. Most testvérek, ma este fogunk megnézni egy filmet. És a Christopher Nolan, meg vagyok győződve, hogy ő a mi generációnak a legnagyobb rendezője. Ő még nem 40 éves. És itt a filmklubban látunk a Mephisto, vagy nem, a Memento című film, és az is szenzációs. Ő ezt a filmet csinálta 95-ben. De ez a film, az a Batman, annak a sötét lovag, kicsit bevezetném, hogy mire kell, hogy figyeljétek ma este. Ebben a filmben van a Batman, és a film ott kezdődik, ahol a Batman kezdődik, befejeződött. És olyan nagy rend van a városban, mert Batman legyőzte a gonoszot, ugye? És az emberek rajonginak Batmanért. Annyira rajonginak Batmanért, hogy vannak férfiak, akik ők is akarnak Batmannek lenni. És fölvesznek ilyen Batman kasztumek, és kimennek az utcában, és amikor látnak, hogy valami rosszul megy, akkor mint vigilantiek oda mennek, mint személyes rendőr. Ugye? És annyira büszkék, hogy ők is tudnak részt venni, harcolni a jóért. És a mafiózó figurák ki vannak akadva. Annyira jó működik minden ezen a városon, ez szörnyű, nem szabad. Elveszítik a pénzüket, nem tudunk így tevénkedni, mint az alvilág figurák. Mi a megoldás? Ki kellene írtani Batmant? Mit fogunk csinálni? És hirtelen megjelenik egy Joker nevező fickó. A semmiből. És ő csak megjelenik az ő nagy mafiózó találkozáson. És azt mondja neki, hogy akarjátok, hogy én kiírtsam ezt a Batman? Igen, az jó lenne. Semmi gond, semmi probléma. Jó, könnyű neked mondani, hogy fogod csinálni. Nem értik, hogy a Jokernek nincsenek szabályai. Ő nem ugyanazok a szabályal rendelkezik, mint a mafiózó figurák. Ennek a Jokernek nincsen semmi lelkiismert furdás. Ő teljesen következetesen éli az ő világ szemlélete. Nincsenek abszolút igazságok. Senki nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Az a jó, amit én eldöntök. És előveszi ezek a Batman figurák, és kihirdeti, hogy egyenként naponta fogja megölni őket, ameddig a Batman nem árulja el, hogy ő kicsoda. Értitek? Mert amikor a Bruce Wayne elárulja magát, hogy én vagyok a Batman, onnantól kezdve ő elveszíti az ő erejét. Mert ő nem tud 24 óránként fölvenni ezt a kosztümet, és állandó Batman lenni. Neki az az ő ereje, hogy senki nem tudja, hogy ő Bruce Wayne, ez a gazdag ember. És a Joker lelkiismert fúdás nélkül megtámadja, és azt mondja, árold el, hogy ki vagy, vagy kezdek káoszt teremteni a városban, és kezdek ölni embereket. És mi történik? Ugyanazt, amit a Joker tudta, hogy mit fog bekövekezni. Mert a Joker tudja, hogy az embernek nincs szabad akarata. És tudja, hogy a modern világban, ahol az emberek csak gépek, és az evolúció elmélet szerint gondolkoznak, a túlélés, amikor az emberek stressz alatt vannak, mindig fogják önző módon keresni az ő saját érdekét. És a Joker kezd káoszt teremteni az egész városban, és az emberek azt csinálták, amit a Joker mondott, és fellázadnak Batman ellen. Áruld el, hogy ki vagy! Hagyd minket békén, hogy a Joker eltűnjen innen! És minden megy a Joker terve szerint. És simán le fogja győzni Batmant. Nem árulom el, hogy mi történik. De van egy fordulópont. Van egy fordulópont a filmben. Amire a Jokerre nem számított. Nem számított. Tehát a film, ez a zseniális Christopher Nolan, összeugrasztatja a modern világ gondolkodása, hogy az emberek csak alkatrészek, és az evolúció elméleten szinten gondolkoznak, vagy a posztmodern világ, amit a Joker képviseli, ez a közös gonosz. És összeugrasztatja őket, és a Christopher Nolan megmutatja, hogy ez, ami történik egy társadalomnak, amikor elveti a kereszténységet. És a kereszténységnek van szerepe ebben a filmben. Majd azt majd egy kis csoportokon megbeszélem. De ez volt a fordulópont. A Christopher Nolan olyan fordulópontot adott, ahol a kereszténység van. De olyan gyorsan történik, hogy alig lehet rá meglátni a filmben. Tehát a Batman képviseli a Krisztus figura, mint amit látunk a Batman kezdődikben. És ha valaki érdekel erről a témáról, nekem van egy cikkem, ahol feldolgozom ezt az egész Krisztus figura gondolkodást. És van egy másik figura a filmben, amire kell figyelni, Harvey Dent. Harvey Dent, ő az államnak az ügyvédje, az az ő munkája, hogy megbüntetni az alvilágot. És a Harvey Dent, ő a Batman oldalán van, és a Batman teljesen támogatja őt, mert a Batman szeretne kivonulni, hogy ne legyen szüksége Batmanre, hogy egy társadalom működjen, ahogyan kellene működni, hogy a rendőrség nem korrupt, tudják végrehajtani az igazságot. És a Harvey Dent, mint ügyvéd, végrehajtja az igazságot. Csak a Joker megtámadja a Harvey Dentet. Nem árulom el, hogy mi történik vele, de Harvey Dentnek az egyik fő mondata a filmben, az, hogy vagy meghalsz hősként, vagy túléled, és rájössz, hogy a gonoszság is benned rejlik. Ez az egyik fő gondolat a filmnek. Magyarul, vagy feláldod az életedet, és harcolsz a jóért, harcolsz a gonoszság ellen, és annyira harcolsz, hogy beleadsz mindent, meghalsz. Annyira szörnyű a gonoszság ezen a világon, hogy belehalsz. Vagy ha nem halsz be, harcolsz, de egy idő után a gonoszság legyőz téged, mert belefáradsz és rájössz, hogy egy dualizmusban van minden emberben a jó és a rossz. És beleadsz magadat a gonoszságnak. És felfedezed benned magadban, hogy a gonoszság benned is van, a bűn. Mert hál' Isten, hogy mind keresztények tudjunk, hogy az egy dolog, hogy a bűn bennünk van, de nem hatalmasodik fölöttünk. Hogy a bűnnek a jelenlét ott van, de nem a hatalma. Tehát remélem, hogy mindenki marad a filmre. Nagyon várom, már 4 hónapja láttam utoljára. Tehát hadd fejezem be egy pár dologgal, hogy mi az, amit Isten kér tőlünk, hogy bontsunk le ezt a falat. És akkor lesz egy szünet, és akkor kis csoportban megbeszélünk ezt a dolgot. Tehát, pár dolog, hogy mi az, amit Isten kér tőlünk. Az, hogy harcoljunk, hogy egy valóság van. Nincs ilyen szétszakadt valóság, nincs egy fal, a fal nem létezik. Emberek teremtettek ezt a falat. És nekünk le kell bontani, mert csak egy valóság van, egy igazság van. És tudjátok, hogy világszerte nagyon-nagyon folyik a harc. Aki olvassa a bestseller könyvek, a Richard Dawkins-tól kezdve az ateisták nyomják a témát, és próbálnak kiirtani a kereszténységet a társadalomból. Londonban, a Washingtonban vesznek a plakátok a buszokon, ezek az ateisták, és legyél boldog, és felejtsd el Istent karácsony, vagy boldog karácsony, legyél jó, felejtsd el Istent, vagy ilyesmi. Ilyen plakátok vannak Londonban és Washingtonban. Az ateisták akarják kinyomni a keresztények a társadalomban. Azt akarják mondani, hogy a keresztények nincs szerepje a társadalomban. Maradjatok a kis sarokotokban. Tehát, hogy lehet ezt a falat lebontani? Négy gondolat. Az első, hogy ne legyen egy fal a privát és a nyilvános szféra között. A reformáció nagy hangsúlyt fektetett az egyetemes papságra. Isten mindenkinek adott talentumokat, mindenkinek adott ajándékokat. És az Isten azt kérje tőlünk, hogy azok szerint szolgáljunk. Magyarul a te munkahelyed, ahol te dolgozol, ahol az Isten állított téged, az a te szent elhivatásod. Úgy kell tekinteni magadról, mint misszionárius. Én misszionárius vagyok. Könnyű tekinteni magamról, mint misszionárius. De Deli Saci, ahol ő dolgozik, az iskolában, mint tanár, ő misszionárius. Vagy a Péter, aki építi házakat, az ő elhivatás olyan szent, mint az enyém. Az én elhivatásom nem szentebb, mert nincs szétválasztva a szakrális a profántól, mert Isten azt mondja, minden terület szent. Értitek? Mire van szükségünk? Nem több keresztényeknek, több keresztény pedagógusoknak, több keresztény építetőknek. Fontos, hogy egy építető cselekedjen az ő hite szerint? Igen. Ha Péter nem lenne hívő, nem építeném az én házamot vele. Én építettem a házamat Péterrel, mert én bízok benne. Mert ő egy hívő ember. És belevonja az ő hitét az ő munkában. Azt tudod mondani magadról? Mint ügyvéd? Vagy bármilyen szakmában, amiben vagy? Isten azt mondja, hogy képviseld engem! Kiálljál az igazságért! Itt vagyunk a szenvedésnél, mert aki kiáll aki az igazságért, ezen a világon szenvedni fog. Jó? De ez, amit az Isten kér tőlünk, hogy ott uralkodjál a munkahelyeden, képviseld Isten és az ő szeretetét, és az ő igazságát, és minden, amit cselekszel, vagy ha eszel, vagy ha iszel, az Isten dicsőségére végzel a munkádat. Tehát a munkahelyed az a te szent elhivatásod. És a reformáció, a reformátorok harcolták a laikusokért, hogy ne gondolják, hogy a szürke hétközi napok, és a csillogos hétvégig. Nem! A szürke hétközi nap ne legyenek! És van egy könyv, ami nem régóta megjelent Amerikában, a csodálatos hétfő, az a szó. És az író leírja, hogy ő annyira unta az ő munkahelyét, és annyira utálta, ameddig nem jött rá erről az igazságról, hogy Isten ide helyezett engem, és én itt szolgálok az Isten az én munkahelyemen. És ez, amit jelent élni az én hivatásom szerint. A Calvin nagyon sokat írt erről. A második, a lelki világ, a fizikális világ falat kell bontani. Tehát, Isten nem hívott minket, hogy vonuljunk ki a világból. Jézus úgy imádkozott, értünk János 17-ben, hogy Isten tartsa meg őket, óvja meg őket a világban. Jézus arra hívott minket, hogy vonuljunk be a világban. Ne ki, be kell menni, mint só és fény. Tehát ne gondolkozunk a világról, a teremtett világról, mintha gonosz lenne, mint a görög filozófia. Az anyagi világ nem örökké való. Isten teremtette. És mit mondott Isten, amikor megteremtette? Hogy jó. Minden, amit Isten teremtett, az jó. Nem vonuljunk ki a világból, vonuljunk be világból. Tehát, ami a világban van, Isten azt kérje, hogy háladással fogadjunk el tőle. Isten nem csak teremtette az erdőt, ő az alapja a társadalomnak, a kultúrának. Tehát olyan dolgok vannak, mint a zene, mint a tánc, mint az irodalom, mint a házasság, mint a munka, mint a racionális gondolkodás, mint a szex. Istentől van. Isten teremtette ezek a dolgokat. És a szex Istennek az jó. Ez egy szép dolog. De minden egyes dolog, a racionális gondolkodás, a tánc, az lehet használni az én saját önzésemnek, és ez a definíció bűnnek. Mi a bűn? Előveszem valamit, amit Isten teremtette, ami jó eredetileg, és lehet használni az ő dicsőségére, és most használom az én saját bűnös önzésemre. A szex, a házasság helyén az csúcs, az nagyon szép dolog. De a házasságon kívül Isten azt mondja, hogy nem jó. Tehát, ne választjuk a falat, és azt tegyünk, hogy ezek a szent dolgok, család, gyülekezetben járni, és ezek a világi dolgok, ilyen ruhát hordani, vagy nem, nincs fal, nincs fal. Testvérek, nincs fal. Minden egyes dolgot meg kell vizsgálni, hogy jó, vagy hogy lehet megmenteni, és úgy használni mondjuk a zene, vagy a tánc az Isten dicsőségére. Megítélni, különböztetni a jót a gonosztól. Könnyű? Nem könnyű. De ez a mi hivatásunk, hogy vonuljunk be a világban, és ne ki. Harmadik, a szubjektív-objektív falat. Másképpen kell magyarázni. Okay. Tehát a tudományos világ, ők a legszkeptikusabb, legcinikusabb emberek a világon. És mindig azt akarják állítani, hogy nem lehet felismerni az abszolút igazság. Az csak egy babonás. Az egész hitvilág. Ez Isten létezési. Nem létezik ez egész. Ez egész csak egy nagy humbuk. Mondja a tudományos világ. Ezt akarják állítani. Most van egy alapelv a kommunikációban. Aki állít, az bizonygat. Ha de állítasz valamit, akkor neked kell bebizonyítani, hogy neked igazod van. És azért nagyon szeretek én emberekkel beszélni, mert ők szokták nagy dolgot mondani, és visszakérdezem, milyen alapján mondod azt, hogy nincs Isten. Bizonyíts be nekem, hogy nincs Isten. Ez még senki a történelemben még nem csinálta, de ha szeretném próbálni, tessék. Értitek? Nekünk nem kell védekezni, nekünk kell csak szépen kétségben vonni az ő cinicizmus, az ő szkepticizmusát. Vissza kell mondani, én szkeptikus vagyok a de szkepticizmusban. Kénytelkedek a te kénytelkedésedben. Mondd el! Ha azt akarod állítani, hogy nincs Isten, milyen alapján állítod azt? Bizonyítsd be, mert neked a racionális gondolkodása, de mindened. És akkor kezd beszélni az evolúcióról. De elnézést, ha az evolúció igaz lenne, és sehol nincsen bebizonyítva, sehol, de ha be lenne bizonyítani, hogy az evolúció igaz lenne, akkor az miért bizonyítja, hogy nincsen Isten? Lehet Isten és evolúció. Az az ő elmélet, hogy így működik a világ. De semmi köze, hogy van Isten vagy nem. Tehát segíteni kell az embereknek, hogy lássák, hogy nekik nincsen semmi alapjuk az ő cinicizmusoknak, és megmutatni, hogy ő is, vagy te is hitáltal élsz. Te is hiszel valamiben. Én is hiszek valamiben. Az alapja az én életemnek az a hit. Én hiszek Istenben. Én hiszek az ő egyszülött fiában, az Jézus Krisztusban. Ez az alapja az én életemnek. Én ebben hiszek. Mi az alapja a te életednek? Te miben hiszel? Mert te is hiszel valamiben. Tudnák összehasonlítani? Vagy sőt, megkérdezhetem, te meg vagy elégedve abban, amiben hiszel? Nekünk nem kell védekeznünk. Olyan erős fundamentumunk van. Olyan erős talajt adott a mi lábunk alá az Isten. És az utolsó gondolat, a postmodern generációval kell sokat beszélni a teremtésről. Ez ilyen pre-evangelizáció. Magyarul, hogy gondolkozik a postmodern ember? Valahogy ki kell találnom az identitásomat. Valahogy ki kell találnom a célt az életemnek. Valahogy úgy kell élnem, mintha szabad lennék. Valahogy kell szereznem magamnak egy értéket. És nekünk kell, amikor hirdetjük az evangéliumot a posztmodern világi testvérekkel. Kedves testvérek, hagyd biztosan titeket, hogy ne kezdjél azzal, hogy bűnös ember vagy. Mert a posztmodern ember nem érti. Kezdjél azzal, hogy van egy teremtő Isten, aki szeret téged, aki megteremtett téged az ő képmására után, és szeret téged, és ennek az Istennek te fontos vagy, és te értékes vagy Istennek. És mert Isten teremtett téged az ő képmása után, neki célja van a te életednek. Ő akar használni téged. Van cél az életednek, nem üres az életed. Értékes vagy, fontos vagy, identitásod van, Isten szeret téged. Az ő gyermeke vagy. És szabad vagy. Vagy inkább azt lehetne mondani, hogy felelős vagy. Döntsd el. Akarsz visszatérni a mennyi atyádhoz, aki teremtett téged és szeret téged? Vagy azt akarod dönteni, hogy elhagyod ezt az Istent, aki szeret téged? Döntsd el. Mit szeretnél csinálni? Értitek? Az evangelizáció ebben a posztmodern világban a teremtő Istennel kell kezdeni. És adni alap ennek a posztmodern generációnak, hogy Isten szereti őt. És nem csak hívja őt vissza a teremtő Istenhez, hívja őt vissza az ő megváltó Isten fiához. És Jézus Krisztus meghalt, érted? És készen áll a bűnbocsánatot. Miért? Mert ennek a földi életnek mik a legnagyobb alapvető szükségletek? Hogy legyen cél az életemnek, hogy legyen identitás, hogy értékes legyek, hogy szabad akaratom van. Ez a földi életünknek a alapszükségletek. De nem szabad csak a földi életre beszélni, amikor beszélünk az emberekkel. Muszáj beszélni a lelki alapvető szükségletekre. Mi az, amit lelkileg szükségünk van? A bűnbocsánatra. Hogy Jézus meghalt a te bűnedért. Feláldozta magát helyetted. Miattad? Meghalt érted, és kínálja neked az örök életet. Mert szeret téged. És azért meghalt, hogy megváltson téged. Tehát az evangéliumot hirdetjük, és az Isten teremtő munkáját hirdetjük. Mert ez, amit szomjazik a magyar társadalom, amerikai társadalom, 96% az emberek nem járnak templomban 44 éves alatt. Nem tudom, hogy hány 44 éves fölöttiek, de igazából nem annyira érdekel nekem. A mi templomok elég sok öreg nők vannak, és öreg férfiak. Örülök neki, csak keresem az én generációm. És üres padok vannak ott. Testvérek, a mi generáció 30% vallják, hogy hisznek Isten bennük Magyarországon. Vagy foglalkoznak valamilyen lelki világgal. Keresnek valamit. És testvérek, ez a generáció ugyanúgy, mint az előtte való generáció, szenvednek. De ez a generáció szenved Isten nélkül. És nagyon fájdalmas dolgokat élnek át. És nem hisznek, hogy van egy valóság ez a világ mögött. De Isten fogja használni minket. Úgy fog használni minket, hogy fogunk szenvedni. Hogy a világi emberek lássák, hogy a mi szenvedésünkben van egy valóság, amit tart minket. Amit hittáltal megtart minket. És az Isten így akarja használni minket. Ne csak, hogy hirdessük az evangélium a munkahelyünkön, ez az egyik elhivatásunk. A másik elhivatásunk az, hogy szenvedjünk az evangéliumért. Beszéltük a szenvedésről egy pár alkalom ezelőtt, és sokat fogunk beszélni pár hónap. De legyen elég nekünk itt most, hogy az evangelizációban tudunk beszélni az evangéliumról, de ezek üres szavakat. Akkor fogják látni az evangéliumot, amikor Istenben kapaszkodunk a szenvedésünkben, és látják, hogy az Istennek a szeretet tart minket. És ennek a generáció, ami annyira magányos, mert el vannak szeparálva egymástól az emberek, azt keresik, hol a keresztények, hol szeretnek egymást. És a szeretet az az igazi apologetika, mondta Francis Schaeffer, aki egy igazi apologetikus volt, azt mondta, hogy a világ nem érdekel, hogy mit mondunk. A világ azt akarja látni, hogy szeretet van bennünk. De nem olyan szeretet, hogy mi csak jól érzünk magunkat, mint egy klubban. Jó, nézd meg, hogy mennyire szeretnek egymást. Azt akarják látni, hogy mi szeretjük őket. És a Krisztusnak a szeretetet tudjunk rájuk árasztani. Ez, amit a világ keres, ez a magányos, elveszett világ, ahol az emberek szenvednek. Ez a mi feladatunk. Szeretni őket, szeretni egymást, és felmutatni, hogy igenis, Jézus Krisztus a mi megváltunk. És ő benne tartozik egyben a valóság. Mert Jézus Krisztus, ő maga a valóság. Nincs két valóság, egy valóság van. És az ő neve az Úr Jézus Krisztus. Tehát testvérek, ezzel szeretnék befejezni, és majd fogom adni a kérdéseket a kis csoportoknak egy kicsit.